milyen, ugye mit lehet tenni? Az egyik, hogy valamilyen grid middleware-t használunk. Ez nagyon jó, meg nagyon szép dolgokat tud, de az a baj vele, hogy amíg az ember ebbe beletanul, meg beállítja, az, tehát a learning curve az ugye holdig ér, sose lesz igazából vége, és sosem lesz annyira használható, vagy jó, mint amit szeretnénk. Mi a másik megoldás? A másik megoldás az, hogy do it yourself, csinál, magunknak írunk valamiket, valami scripteket. Én írtam egy ilyen frameworköt, és nevezhetjük egy ilyen keretrendszernek, ami Bashben készült el, és elég nagy része azzal kapcsolatos, hogy párhuzamos programokat hogyan indítsunk el ilyen szuperszámítógépeken. Ezeknek a forráskódjait megtaláljátok például ezeken a címeken. Ez többé-kevésbé két részből áll. Az egyik egy modulrendszer, ami a TCL modulokhoz kapcsolódik, a másik meg ez az SHF3, illetve vannak környezeti beállításaim, amit a .fájlok alatt lehet megtalálni. Ebben gyakorlatilag megtaláljátok azt, hogy az egyes gépeken milyenek a login beállításai. Modulrendszer. Mire jó ez? A modulrendszerek, vagy a modulrendszer arról szól, hogy a környezeti változókat hogyan állítsuk be. Ez úgy történik, hogy egy ilyen TCL nyelven megírt script fájlokba beleírjuk, hogy milyen környezeti változók állítódjanak be, és ezeket úgy nevezzük, hogy betöltjük vagy kitöltjük, ennek megfelelően változik a környezet, például az elérési utak vagy library-knek a passza meg fog változni. Hogyan néz ki ez a modulrendszer? Ez például a Bash profile-ba van beleírva. A use rész az az, hogy használjuk ezt a könyvtárat arra, ahol ilyen és hasonló fájlok vannak. A modul load az pedig ezeket a fájlokat tölti be. Hogy miért itt a gépeknek megfelelően én már elég sok beállítást megcsináltam, igazából ezt egy az egybe bárki használhatja, mert egy általános dologról van szó. A saját gépünk is benne van, meg a NIF-es gépek is. A cél az volt, hogy ugyanazokat a modulokat lássuk minden gépen. Ehhez az is kell, hogy bizonyos programokat lefordítsunk, például MPI-t, vagy olyan programokat, amiket használunk, de azzal, hogy ezt éppen hol tesszük, ezzel a modulrendszerrel el tudjuk fedni. Tehát mindegyik gépen ugyanazokat a modulokat használjuk. És itt lát például, itt ez az SGI MPI környezetet tölti be. Ez a legutolsó sor. Ami egy pici pluszot jelent azokhoz a modulokhoz képest, amiket én eddig láttam többféle számítógépen, az annyi, hogy nem kell kitölteni a modulokat, hanem elég mindig csak betölteni őket, mert van egy változó, amiben mindig a verzió követve van, és ha ütközés van, akkor a korábbi modul kitölti magát, vagy az új modul kitölti a korábbit, és betölti az újat, tehát egy lépést ezzel mindig megspórol az ember. Mi van egy ilyen TCL modul fájba? Környezeti változók beállítása. Ebben mit lehet beletenni? Gyakorlatilag bármit. Bármit bele lehet tenni. Hát én beletettem azt is, hogy hány kor van abba a gépbe, hol van a Scratch directory, milyen ütemező van benne, mi a default MPI mód. Ez bármi lehet, ez attól függ, hogy mit talál ki az ember. Ez miért jó, mert utána scriptekbe ezt föl lehet használni, illetve minden gépen én ezzel a változóval tudok hivatkozni egy számra, egy szövegre, ami arra a gépre jellemző, és a scriptekbe elé ugye ilyen meta, vagy hát változókat írni végül is. Ez a modulrendszer, ebbe viszonylag sok minden van. Igazából majdnem, hogy egy az egybe lehet használni, valaki valaki ezt szeretné használni, akkor letölti a GitHubról, és ott van egy pici leírás is, hogy hogyan állítsátok be, de gyakorlatilag hasonló dolgot kell beírni a profilba, és utána látjátok ezeket. Meg hát a könyvtári elérési utakat jó helyre kell rakni. Most a másik része az a Bash framework. Kérdés volt, hogy hogyan írjak Bash skripteket, amik modulárisak. Tehát bármekkora skripteket. Igazából, hogy hogyan kell jó Bash függvénykönyvtárat írni, ez volt a kérdés. Hogyan írjunk? Két dolog, ami fontos, amit itt láttok. Hogyan nevezzük el a függvényeket? Nevezzük el a függvényeket úgy, mintha valamilyen könyvtár elérési út lenne. Ez például nem egy könyvtár, hanem ez egy függvény neve, annyi, hogy nincs előtte egy nyitó per. Ez miért jó? Azért jó, mert hasonlóan tudjuk használni így a függvényeket ilyen névterekbe tudjuk kvázi rendezni. És hasonló, mint más programozási nyelvekben, hasonlóan tudjuk kategorizálni a függvényeket. Illetve ezt a függvényt bele tudjuk tenni a ENC per TC könyvtárba, ami tényleg így hívjuk majd azt a könyvtárat. Hol vannak ezek a könyvtárak? A lib könyvtár alatt egy ilyen, ugyanilyen struktúrában vannak rendezve. Tehát nagyon a fájrendszerben is látom, hogy hol van egy függvény, és nagyon egyszerűen tudok rá hivatkozni. Hogy kell egy ilyen scriptet megírni? Ez egy bash script, tehát semmilyen nagyobb trükk nincsen benne. Van egy header, amit mindig muszáj betölteni, és utána olyan parancsokat tudok használni, például import, mindjárt visszamegyünk. Nagyon jó. Ami teljesen hasonló, mint a többi programozási nyelven. Miért jó ez? Azért jó ez, mert ez a script tudni fogja, hogy ebből a könyvtárból kell neki ez a csomag, kvázi. Tehát így elég jól lehet moduláris scripteket írni. Nem kell mindig ezzel a source parancsal foglalkozni. Ez például hasonló, mint ami Pythonba használ az ember. És egyszerű is, mert a könyvtáraknak megfelelően vannak elnevezve a függvények és a csomagok. De ez csak egy technikai dolog, mert olyan értemben, hogy a scriptíráshoz jön jól. Például mi van ebbe, ha kilistázom, hogy mi van ebbe a könyvtárban. Vannak ilyen fájlok, illetve van két másik könyvtár, ugye ezek ugyanúgy kvázi névterek, és hol vannak a függvények ebbe a kernel nevű fájlba, ami egy szöveges fájl, gyakorlatilag egy bash script. Ebben vannak benne a függvények, a configba pedig a változók, amik globálisak arra a modulra, hogy nevezzük így. Lehet még az operációs rendszerhez egyéni kiegészítéseket, meg userhez egyéni ilyen konfigurációs kiegészítéseket beletenni. Ez például egy olyan dolog, hogy bővíteni lehet. Jó, nézzünk egy példát. Nézzünk egy példát egy scriptre, ami tipikusan egy probléma, SSH belépés, másolás. Ez egy állandó probléma, hogy kell belépni, hogy kell oda másolni. Van ebbe egy ilyen SSH wrapper csomag. Az egyik parancs ez az SSH manager. Ez azt mutatja, hogy kell egy géphez tartozó konfigurációt létrehozni. Például a debreceni géphez, ezt beírjuk, utána végig egy ilyen egyszerű editor, meg yes-no kérdéseken keresztül előállítunk egy leíró fájlt, amiben sok-sok minden van arról, hogy erre a gépre hogy kell belépni, hogy kell onnan másolni, illetve létrehoz kulcsokat, ebben a könyvtár a KSSH, létrehozza a privát, illetve a publikus kulcsot. Most ebbe a úgynevezett MID fájlban minden, ami ahhoz kell, az SSH használatához kell, meg még más is benne van. Most ez mennyiben más ahhoz képest, amit az SSH saját konfigurációs fájlra? Egyrészt ebben több minden benne van, gyakorlatilag bármi benne lehet. Másrészt attól független, és nem egy nagy fába kell az összes gépnek a dolgait beleírni, nem külön-külön gyűjthetem, illetve az összes többi SSH parancs ezt használja. Ebből csak itt részleteket tettem ki, de például olyat bele tudok írni, vagy olyan benne van, hogy belépés előtt ellenőrizze ping-el vagy MMAP-el, hogy az a gép működik-e, és így meg tudom mondani, hogy van-e internet kapcsolatom, vagy nincs. Vagy például az, hogy a másolás hova, illetve honnan történjen. Milyen parancsok vannak, ezek után, ha ezt jól beállítom ezt a fájlt, amit egyszer kell beállítani, tehát a belépés előtt ezt egyszer beállítom, és utána ez egy szöveges fájl bárhova vihetem. Például olyan, ez a login, így tudok belépni. Az, hogy ennek most Debrecen a neve, az egy név, ugye ez egy a bármi lehet. Hogyan másolok oda? Ez megint egy szintaxis. Miért jó ez? Mert ez használja az rsync-et, tehát nagy fájlok, könyvtárak másolásánál szinkronban maradok. Mit értek ez alatt? Ha megszakad a kapcsolat, onnan tudom folytatni, ahol éppen abba hagyta. Ha sok-sok adatom van, akkor ez jól jöhet. Illetve ha telepítem a Fuse SSHFS csomagját, akkor be is tudom csatolni közvetlenül ezt a home könyvtáramat a gépemre. Tehát például ez nagyon, nagyon jó, mert például ilyet tudok látni például egy Mac-en, meg szép ikonok is vannak hozzá. Na, még mi az, ami plusz érdekes lehet? Hogyha két gépnek beállítom a kulcsait, illetve ezt a fájlait, akkor össze tudom őket kapcsolni, tehát egy gépen keresztül tudok menni. Ez mit jelent? Van egy login gépen, és azon belül van mondjuk egy GPU-s gép, akkor ezzel a parancsal egyből a GPU-s gépre tudok rálépni. Ez ilyen SSH hoopingnak nevezik, de ez ugyanúgy működik a becsatolásnál is, tehát be tudom csatolni a GPU-s gépet egy login gépen keresztül, és ugyanígy látom egyetlen egy parancsal. Vagy például Toron keresztül ugyanúgy el tudok érni egy gépet. Hát persze ennek a paraméterei valami benne van abban a korábban bemutatott fájlban, de esetleg jól, ez jó, mert nagyon egyszerű. Hogyan bővítsek egy ilyet? Csak nagyon röviden. Saját kiegészítéseket valamilyen könyvtárba beleteszek, ami van ugyanúgy egy libkönyvtár, amiben van egy ugyanolyan csomag hierarchia, amit előbb mutattam. Ennek csak azt kell megmondani, persze kell az eredeti header, utána, hogy ezt az elérési utat én szeretném inkludolni, és utána az ebben lévő könyvtár hierarchiát már ezzel az importtal be tudom tölteni a bash scriptemben. Jó, akkor térjünk rá a scheduler, illetve a párhuzamos programok indítására. Mi az a két dolog? Van az MPI-os rész, és van az SMP-s rész, ami az OMP szálakkal kapcsolatos. Milyen módok vannak? Van egy, az első mód az, amikor csak MPI-t használok. Ebben az esetben ahány nódot lefoglalok, annyi szó és ahány CPU foglalatot, illetve az egy CPU-ban lévő kórok száma szor, processzor, MPI, process indul el. Ebben az esetben ugye az MPI szálak száma 1. Ha ugyanezt csak OMP-vel indítom el, akkor ott nincs MPI szál, mert az tipikusan egy nódon belül van, és ott a processzor foglalat szorozva a kórok száma, OMP thread indul el. És van egy harmadik, ami egy ilyen hibrid mód, amikor MPI processzek vannak a nódokon belül tipikusan OMP-vel számolunk, és a nódok között MPI kommunikáció van. Ebben az esetben ez egy jó közelítés, hogy annyi MPI, a processzor foglalatonként indítunk egy szálat, és a kórok pedig OMP-tredeket futtatnak. Tehát az lenne jó, ha ezt a táblázatot egyébként ezekből a paraméterekből, hogy nódok száma, foglalatszám, kórszám, ezekből a paraméterekből a az ütemező allokációt, meg az előbb a kérdőjeles MPI paramétereket valahogy egy script jól előállítaná. Ez jó lenne, mert akkor nem kell fejben számolni, hogy most ennyi, annyi, amannyi, amit általában az ember elrond. Ez ebbe a libq könyvtárban van megvalósítva, és az eredmény az, hogy egy ilyen teljesen tipikus JobScriptet, ami az ütemezőre jellemző, ezt megír nekünk. Ez még így is, tehát ha ezt kézzel kéne megírni, ez egy elég bonyolult dolog, és ez függ az ütemezőtől, illetve függ az MPI verziótól, tehát ha több gépen dolgozunk, akkor ez hibaforrás lehet. Hogyan is néz ki az MPI-ra annak a paraméterezés? Hát itt ez egy többé-kevésbé jó felsorolás. Megmondjuk, hogy milyen gépeken fut az az MPI program. Itt van ez az MP meg ez a PM paraméter. Esetleg van valamilyen NUMA kontroll beállítás, illetve a CPU bindingnak a parancsa. Na most, hogy ezek mik, ezeket itt látjátok följebb. Például itt látjátok az MPI, MP, illetve a binding paramétert, hogy az mire fog kicserélődni. Miért van itt ilyen etjel? Erről később fogok beszélni, mert volt olyan eset, amikor menet közben kellett változtatnunk azt, hogy hány MPI process indul el, meg hány OMP process egy foglaláson belül, és muszáj volt ilyen álváltozókkal ezt megoldani. Lényeg, hogy ebből egy MPI run parancs lesz a végén, amit ez a függvény értékel ki, annyi, hogy kicseréli ezt a etjelet ilyen és-jelre, és ilyen evallal megcsinálja. Hát a végén ebből tényleg az lesz, hogy MPI run, gépek, minusz MP kapcsoló valami. Na most, hogy lesz ebből felhasználó barát script, vagy script rendszer? Mit kell csinálni? Először be kell állítani egy ilyen Q-fájlt, ezek ilyen key-value szöveges fájlok, bash fájlok. Ezt egyszer kell megtenni, és az a jó, hogy ebbe a csomagba mindegyik NIF-es géphez már előre megvannak ezek, le vannak gyártva, tehát ezt ha lefuttatjátok, akkor ez működik. Mit kell beállítani? Az e-mail címedet kell beállítani, ahol elküldi az ütemező, hogy elindult a programod, vagy befejeződött. Benne van, hogy ez milyen ütemező, mikor küldje a levelet, az ütemezőnek a sora, micsoda, ez a parallel environment az SG esetén, akkor egy exkluzív foglalás van. Ahogy exkluzív legyen, erről mindjárt fog beszélni, hogy ez szerintem miért egy jó dolog, illetve hogy milyen különböző scriptek induljanak el. Ez miért kell, ez a machine script? Azért kell, hogy biztosan lekérjük az ütemezőtől azoknak a gépeknek a nevét, ahol ennek a programnak futnia kell. Például az SGI MPI esetén ezt muszáj beállítani, és ez a scriptet megcsinálja, ez pedig egy ilyen scratch változót állít be, ahol a számolások fognak futni. Hát ugyanez, ha egy Slurm ütemezőnk van, akkor egyébként nagyon hasonlóan néz ki, és ez is volt az ötlet mögötte, hogy igazából nagyon hasonló néznek ki a JobScriptek, illetve az MPI paraméterek is, de mindig van egy pici különbség, és milyen jó lenne ezt valahogy scriptekkel megoldani, mert viszonylag egyszerűen meg lehet. Hát ez aztán az idővel egy picit elbonyolódott, de arra majd mindjárt, hogy miért. Miért használjunk szerintem exkluzív foglalást, illetve hogyan állítsuk be azokat a core, illetve szakít paramétereket. Érdemes megnézni azt, hogy a gépeken hány processzor és hány, abban a processzorokban hány kór van, és ehhez megfelelően állítani be a foglalás számát. Illetve érdemes nódonként gondolkodni. Tehát én azt mondanám, hogy mindenki abba gondolkodjon, hogy egy nódban hány processzor kór van, és annak a többszörösét próbálja lefoglalni exkluzívan. Ez miért jó? Ez azért jó, mert ha mindenki exkluzívan foglalkod, többé-kevésbé jól az ütemező jól fogja pakolni ezek a programokat. Mert az nem annyira jó, ha szálak sok-sok gépen futnak, az jobb, ha egy, vagy tehát az jó, ha nódra vannak jobban lokalizálva. Ez Debrecenben a 2x6. A Pécsi az ugye egy nagy gép, ott is az a 6-os szám előjön. A Szegeden ez 48. Ez egy kérdés, mert ez egy nagyobb SMP gép, meg egy klaszter is. Ez, szerintem ez a legbonyolultabb ezt beállítani. Illetve Budapesten ez a 24, ez még ilyen határeset. De ezzel a 6-tal és ezzel a 12-vel érdemes operálni. Például 12 szára foglalni egy jobot, 24-re, 48-ra, ilyen számokat érdemes beállítani, plusz ezt az exkluzív foglalást. Most ha ebbe itt ezt beállítjátok, akkor ez majd az SGE-nek vagy a SLURM-nek megfelelő exkluzív paramétert beállítja. Jó, ezt egyszer kell megcsinálni, ezek egyébként megvannak, tehát tényleg csak ilyen e-mail címeket kell átírni. A másik az pedig magához a programhoz kapcsolódik. Ez egy korábbi scriptből jött, aminek az volt az értelme, vagy a lényege, hogy hogyan történik egy program fut. Ez tipikusan olyan, hogy vannak input fájjaink, amiket egy scratch partícióra vagy egy könyvtárba másolunk, ott lefut a program, annak lesznek valamilyen eredményei, és azt visszamásoljuk típusan a home könyvtárba, ahonnan elindítottuk a programot. Hát ez a része ennek a scriptnek, script csomagnak ezt csinálja meg. Itt mondjuk meg, hogy honnan veszük az inputokat, hol fusson le a program. Ez az, amit az a scratch script állít be, ez a változó. Hova másolja vissza az eredményeket. Itt mondjuk meg, hogy milyen mintákat másoljon vissza, hol van a programnak a binárisa, illetve milyen opciókkal indítsa el ezt a programot. Van még több más is, majd lesz erre példa. És ezzel, ha ezt, a scriptnek ezt a részét használjuk, egyébként ez a korábban látott run.prg nevű parancs vagy script, ami ezt felhasználja, és a scratch-re másolja, ott elindítja a programot, és az eredményeket visszamásolja. Ez nem feltétlenül kell használni, tehát lehet enélkül is használni ezt az egészet. És a harmadik lépés, ami pedig a job küldéshez, itt látjátok, ami a job küldéshez kell, az pedig maga az a fájl, amiben ez a hosszú job script leíródik. Itt az volt a cél, hogy csak azok a paraméterek legyenek meg benne, amiket tényleg muszáj beállítani, ilyen a job neve, mennyi időre, hány nód, abba hány processzor foglalat van, abba hány core van, mi a queue neve. Ez a név, ez arra a fájlra vonatkozik, amit az előbb egyszer már az egyes lépésben beállítottunk, tehát ez nem az SGE queue, nem a SLURM queue, hanem ez egy ilyen név. Milyen módba fusson, illetve hogy mi legyen a parancs, ami elindul. Hát itt látjátok, hogy ez felhasználja ezt a második lépésbe beállított fájlt. Mondjuk kérdés, hogy jó, ez megint ilyen, hogy még egy script. Mi ennek az értelme? Az értelme az, hogy amennyiben ez az ütemező meg gép specifikus fájl be van állítva, akkor gyakorlatilag ez, meg ez a két fájl független a rendszertől. Tehát gyakorlatilag ugyanezt a fájlt tudom én használni fönt a KFK-ba, Debrecenbe, Szegeden. Persze itt más számokat kell beállítani, de igazából ez már nem lényeges. Tehát ezt tudom, hogy itt mit akarok beállítani. És ebből ebből nekem le fogja generálni azt a ütemező specifikus JavaScriptet, amiben jó foglalás van, jól vannak beállítva az MPI paraméterek. Tehát gyakorlatilag nem, a számokat nem tudom rosszul kiszámolni, mindig egy script megmondja, hogy az micsoda. Ez mindenre nem jó. Ez arra készült, hogy MPI vagy OMP programoknak a paramétereit jól beállítsa. Most ezek a paraméterek, ezek bármik lehetnek. Tehát ezek nem azt mondom meg, hogy hány processzor van a gépben, hanem csak számokat állítok be magamnak, és a táblázat szerint számolja ki az MPI-os paramétereket. Ez miért lehet érdekes? Azért lehet érdekes, mert néha van olyan eset, hogy például több memóriára van szükségünk, és az úgy kell érteni, hogy core per memóriára, akkor itt beállítok egy foglalást, ami kevesebb, mint a gépnek a core száma. Például MPI mód esetén annyi MPI szálam van, ennek a két számnak a szorzata van egy nódon. Ilyenkor beállítom ezt kevesebbre, és megadok még egy SLTPN paramétert, amiben megmondom, hogy összesen mennyit szeretnék, és az majd a Q-foglaláshoz megy bele. Tehát igazából túlfoglalom az ütemezőt, és kevesebb MPI szállat indítok el, de ezzel meg tudom oldani, hogy mondjuk több memóriám legyen. Ez ugyan nem nagyon effektív, de néha hasznos lehet, mert másképp nem, egyszer nem futnak le a programok. Hogy ez hogyan, ugye itt hivatkozunk erre a fájra, amit egyszer kellett beállítani, illetve hát ebbe a run PRG részben van az, hogy erre a magát a programot vezérlő beállítások vannak. Ez független ettől a jobtól, vagy az ütemezőtől, tehát ezt igazából a parancsorba is elindíthatom, és akkor egy könyvtárba bemásolja a programot, ott lefuttatja, és visszamásolja. Ez igazából csak ilyen másolás, futtat, gzippel visszamásol. Körülbelül ez az, ami ebbe benne van. Hogyan küldöm el a jobot? Így küldöm el. Nagyon-nagyon hasonló ehhez. És utána mindjárt mutatom, kapok egy ilyen táblázatot arról, hogy mi történik. Na most, ha elindult a jobom, akkor mivel nézem meg? Ezek olyan scriptek, amik a SGI gépeken működnek, ez a Performance Copilot részt használja. És a -j-vel megkapcsolva megmondhatom a jobnak az ID-jét, ami ugye egy szám. És ilyenkor kapok egy ilyen real-time táblázatot, ebben az esetben a konzolban, ebben az esetben meg egy ilyen chart, egy grafikus kimenetet, amin azt tudom megnézni, vagy hát ez arra van beállítva, hogy a processzorok terhelését lássam, az idle az a piros szín, a sárga az talán a... Nem, a system az a piros, az idle a sárga, és a zöld a user tele, és ez akkor jó, ha csak zöld vonalakat és egyenes vonalakat látok, az azt jelenti, hogy a programom fut az idő 100%-ában. Itt ezen az ábrán azt látja, hogy 8-nál vannak a zöld vonalak. Ez azt jelenti, hogy mind a 8 processzor nagyon jól dolgozik. Ez egy jó módszer arra, hogy megnézzem, hogy tényleg azt csinálja a jobom, amit szeretnék, magyarul, hogy mind az összes nódot, az összes kort használja. Ez a script annyit csinál, hogy kiválogatja az ütemezőtől, hogy melyik gépeken fut. Ez persze akkor igaz, ha exkluzív módban vagyok, mert egyébként akkor belekeverednek itt más jobok, és akkor itt ilyen mindenfélét látok. Tehát ez arra van kitalálva. De ez egy jó módszer arra, hogy egy gyorsan ránézek, hogy most ez tényleg mit csinál az a program egyáltalán. Érdemes-e azt futtatni, vagy nem. Most van egy ilyen összefoglaló táblázat az elküldése előtt. Ez az a rész, ami érdekes, ez egy összefoglaló számok, hogy milyen ütemezőn indítom, mennyi nódot, mennyi kort, illetve azt majd a végén lesz szó, hogy mit csináljunk a GPU-kkal, hogy hány GPU-t foglaltam le, és hogy milyen paraméter, itt lehet látni, hogy milyen paraméterekkel fogja elindítani az adott MPI-t. Tehát ez az MP paraméter, ez 64-re fog beállítódni, az az összes processzorszám, és 8 szál fog gépenként elindulni. ez miért jó, mert elküldés előtt az ember gyorsan látja, hogy mi fog történni. Na most, amit már mondtam, mi ennek a lényege? Az a lényege, hogy egységes és ütemező független, meg MPI, lehetőleg MPI független hát JavaScriptjeink, vagy nem is tudom, ilyen nagyon egyszerű szöveges fájlok legyenek, amit akár gyakorlatlan felhasználók is használni tudnak. Mi a csoportban, hát lehet, mondhatom, hogy gyakorlatilag megszűnt az, hogy rosszul indítottam el a jobot, lehalt, nem jó paraméterek jöttek be, illetve, hogyha valakinek mondjuk át kell venni más munkáját, akkor csak ezekbe kell belenyúlni, és nagyon egyszerűen átlátja, hogy mi történik. Most van, ami még érdekes lehet, ez a binding paraméter, ami szintén MPI függő, hogy ide mit kell írni. Ez arról szól, hogy az MPI processzeket egy adott processzor core-hoz kötjük hozzá, és nem engedjük, hogy az operációs rendszer onnan elütemezze. Ez ilyen memória lokalizáció szempontjából jól jöhet. SGI esetében ez a dplace meg omplace parancsokkal lehet ezt beállítani, hogy ez hogy kell, azt a leírásban lehet megnézni, de például ez egy ilyen jó default érték MPI only esetben. A másik kicsit, amit már említettem, volt olyan problémánk, hogy van egy foglalásunk, de ott egy adott programnak több lépést kell végrehajtani. Ezek ilyen akár multi-step jobboknak is hívhatjuk. Ami mit jelent, hogy valamilyen módon futott, lesz kiszámolt valami eredményt, és azt a programot újra szeretnénk futtatni. De néha van, hogy át kell állítani memória okok miatt, mert ez a második lépés több memóriát használ, mint az előző. Nem lehet annyi MPI szálat használni, kevesebbet kell, tehát ezeket az MPI paramétereket konkrétan menet közben ott állítani kell. Tehát valami igazából a program helyett valami függvényt, valami scriptet kéne elindítani még, tehát ez még megint a probléma arrébb tétele. És erre való ez a kernel paraméter, amivel meg lehet mondani egy olyan fájlt, ami egy script, hogy mi ehelyett, a program helyett, amit megadunk, ehelyett ez a script fusson le. És ebbe bármit csinálhatunk, itt mondjuk meghívjuk ennek a programnak a futását, itt az eredményeket kicsit átállítjuk, az inputokat átállítjuk, megint meghívjuk, megnézzük, hogy az jó-e, megint meg átállítjuk az inputokat, tehát egy-egy allokációba. Azért nem mutatom meg, mert hogy ez így hosszú, és igazából ez már nagyon arra a programra jellemző, de majd mindjárt lesz nagyon egyszerű változat. Tehát ez itt megint bármi lehet. Hát annyi a jó, hogy ezeket a korábbi modul vagy ilyen csomagrendszert itt használni tudjuk, tehát ugyanúgy ilyen peres függvény elnevezéseket tudunk ebbe használni. Tesztelni ilyet nehéz. Ami miatt viszont jó, hogy egy allokációba tudunk olyan több lépéses jobokat elindítani, amiket eredetileg csak úgy tudnánk, hogy megvan az eredmény, akkor újra beküldöm a sorba. Összefoglalás. Egyszer be kell állítani a Q-fájlt, utána a Job-fájlt, illetve a RAM programot használjuk, akár ezt a guide-nak nevezett valamit. Erre elég sok példa a GitHub oldalon fönn van, amit mutattam nektek, de igazából onnan ki lehet ezeket a példákat szedni, és szerintem minimális módosítással lehet futani. Jó, mit csináljunk, ha a RAM programot egy olyan programmal szeretnénk használni, amihez nincs meg, tehát egy bármilyen általános programmal. Ez például egy ilyen HAP limpak teszt, amit ezzel a scripttel futtatunk, milyen hozza a guide file. Annyit mondunk, hogy ez a programunk, és itt csinálunk egy ilyen plusz kernel fájlt, amiben mit írunk, amiben van egy ilyen függvény, az, hogy miért ennek a függvények milyen a neve, mert úgy van kitalálva, hogy amit ide írunk, hogy generál, az annak kell itt lennie, tehát a generál per kernel, így kell elnevezni, hogy az lenne, hogy valami, akkor ez valami per kernel lenne, és igazából ez az, ami lefut, és ez a függvény hívja meg ezt a programot, már a jó MPI paramétereken. Itt kiértékelődik az, hogy MPI run, sok-sok kapcsoló, és ez a programunk. Miért jó ez? Azért, mert ide, majd ugye ez a következő példában lesz. Tehát így lehet egy bármilyen programot erre a sémára átállítani. Kell hozzá ez a JobScript, amivel megmondjuk, hogy mit szeretnénk lefoglalni. Ez az, ami megmondja, hogy hogyan fusson a program, hol van a Scratch Directory, és hát kell ez a plusz fájl, ami ez egy tök egyszerű dolog, tehát egy ilyen nagyon egyszerű függvény. Gyakorlatilag nem kell változtatnunk. Jó, mi van akkor, ha ezt menet közben szeretném átállítani a módját? Akkor van egy olyan függvény, amivel megmondhatom, hogy ez egy hibrid módra kapcsolok, és annak vannak paraméterei, ez talán az, hogy egy MPI szál és 4 threadre állítsa át a módot, és utána megint hívja meg ez az MPI rános parancsot értékelje ki, és futtassa. És ezt sokszor megismételhetem, tehát így egy allokációba MPI, illetve ilyen hibrid MPI-OMP módokat tudok keverni, nagyon viszonylag egyszerűen. Itt a binding, ami még érdekes, hogy mindazokat ezeket a változókat, ezeket itt ugyanúgy ebbe a függvénybe át tudom állítani. Tehát beállíthatnám kézzel, hogy szakít, meg korszám egyenlő valami, és ugyanúgy, ha meghívom ezt a steppet, akkor már az új paraméterekkel indítja az MPR-en, de még mindig abba az allokációba fogok maradni. Akkor lehet tényleg érdekes, ha ilyen több lépést akarunk egymáshoz fűzni, és tudjuk, hogy azok jó, ha együtt futnak, vagy egybe maradnak, tehát igazából időt lehet vele elég sokat spórolni. Mi van akkor, ha profilingolni akarunk egy ilyen MPI-os paralel futást? Ilyenkor valamit tipikusan az MPI run mögé kell beírni. Általában ez valamilyen programnak a neve. Ebben az esetben az SGI által nyújtott MPI Insight az, amit beleteszünk. Van egy olyan változó, ami profiler, és ha ezt egyenlővé tesszük valamilyen parancsal, akkor ez abban az MPI run-os parancsorban, amit a run step kiértékel, abba beleíródik. Még egy plusz változót ehhez beállítottam. Ha ezt a JobScript-et azzal a korábbi HPL példával elküldöm, akkor az MPI Insight profilingolni fogja ezt a futást. És ebből megfelelő outputban meg tudom nézni, hogy éppen mi történik. Persze ez az kell, hogy az MPI Insight az benne legyen az elérési útban, tehát a hozzátartozó modulot be kell tölteni. Perf Catcher, ez megint csak az SGI-től jön, ez még egyszerűbb, ide beleteszem a parancsnak a nevét, amit az MPI run parancs sorába be kell írni, akkor lefut ez az egész. A scriptekben egyébként megtaláljátok ott a kiértékelésnél, hogy hogyan néz ki. Tehát vannak a gépek, ezek a machine file, ami vagy a gépek neve, vagy egy file neve, vagy egy változó név. Van ezek az NP, PM paraméter, utána jön a binding, a profiler, meg akár ez a booster, amikor az SGI NP-vel futtatunk, de egy másik NPI-ra van fordítva. Hát körülbelül ez az, amit a scriptekkel kapcsolatban el szerettem volna mondani, hogy ez mennyire felhasználó barát, ez persze egy kérdés lehet. Olyan értelemben felhasználó barát, hogyha egyszer az alapdolgokat az ember beállítja, akkor gyakorlatilag ezekkel a guide és ilyen nagyon egyszerű job beállításokkal bárhol használhatók, és nagyon sok paramétert újra nem kell állítani, illetve az allokációhoz és az MPI-hoz ő kiszámolja, hogy milyen, mik azok a számok, amiket abban a táblázatban láttatok. Mihez lehet használni? SGE ütemező, PBS, meg Slurm, illetve Intel MPI, OpenMP és az SGE MPI-hoz vannak benne függvények, tehát ha ezeknek a bármilyen kombinációját használjátok, akkor működni fog.